A Mária korszak kérései, a rózsafüzér. Kedves hallgatóim! A szűzanya rózsafüzére vonatkozó kérésének és a szentolvasó történetének befejezéseként újból hangsúlyozom, hogy a közösségben mondott rózsafüzér úgy az Isten előtt, mint az egyénre vonatkozó kegyelmi értéke szempontjából jóval értékesebb és eredményesebb. Ennél fogva ma a különféle rózsafüzértársulatok és szerveződések vázlatos történetét ismertetem. Már szentdomókos szervezett rózsafüzértársulatokat a 13. században, ám ez a halála utáni századok alatt lassan feledésbe merült, még nem a 15. században épp a protestantizmus vihara előtt Alanus de Rupe domonkos atya újra fellendítette a közösségi rózsafüzérezést. 1634-ben egy olasz domonkos pap Timóteo Ricci Bolognában megalapította az örök rózsafüzért, melynek alapszabálya kimondta, hogy a rózsafüzért az év minden órájában éjjel és nappal imádkoznia kell valakinek. Ezt pedig úgy valósították meg, hogy be lett osztva az időpont az imádkozók között az év minden órájára elkötelezve valakit a teljes szentolvasó elimádkozására. A beosztás pedig úgy történt, hogy a jelentkezők a domonkos kolostorban egy kazettából kihúztak egy papírt, melyen egy adott nap rájuk osztott órájának időpontja volt felírva. A siker nagy volt. Egyedül Bolognában 16-szor kellett a ládikát újra tölteni, és még 8. Orbán pápa is magához rendelt a Vatikánba egy kazettát, melyből a maga óráját kihúzta, és haláláig hű maradt ehhez az önként vállalt kötelezettséghez. Az örök rózsafüzér gyorsan terjedt, és a pápák gazdagon ellátták búcsukkal. A Máriás kegyelem arra ösztönözte Montforti Grignon Szent Lajost, hogy csatlakozzon a prédikáló rendhez és belépett a domonkosok harmadrendjébe. Ez lehetővé tette számára, hogy rózsafüzér társulatokat szervezhessen. Mégis a rózsafüzér iránti lelkesedés lendülete a 17.-18. Században jelentősen megtört a protestantizmus és a janzenizmus térnyerésével, ezért igyekezett prédikációival Grignon Szent Lajos a rózsafüzérezést újra fellendíteni. Több mint 100 000 tagot vett fel a rózsafüzér közösségekbe. Az ő és az általa alapított Mária társulat misszionáriusainak buzgósága újra keresztényítette Nyugat-Franciaországot, és ezzel megalapozta azt a csodálatra méltó ellenállást, melyet ez a vidék a francia forradalommal szemben tanúsított. Ő, Grignon Szent Lajos volt az, aki a rózsafüzérhez mint egy bevezetőként hozzáfűzte a Hiszek egyet, a Mi Atyánkot és a három Üdvözl Légy Máriát, mely az idők folyamán általánosan elterjedt. A 19. században Marie-Pauline Jaricot, a domonkosok harmadrendjének tagja Lyonban 1826-ban megalapította az élő rózsafüzért. A francia forradalom általi lelki összeomlás után Marie-Pauline Jaricot-nak az az ötlete támadt, hogy az áldozat imádság készségének világméretű apostolságát hívja létre, hogy ezzel az evangélium világosságát és a megváltás kegyelmét átadja azoknak az embereknek, akik ezt még nem ismerték, vagy az idők során elveszítették. Ez volt az a gondolat, amely arra késztette Jaricot kisasszonyt, hogy a gondviselés segítségével két művet alapítson. A hit terjesztésére szolgáló egyesületet, a missziók segítésére, és az élő rózsafüzért a bensőséges katolikus hit ébresztésére. A kollektív rózsafüzérezés gyakorlatát így írta elő. 15 fős közösségeket kell szervezni, ahol minden tag csupán napi egy tizednyi rózsafüzére kötelezi el magát. A tizedre vonatkozó titkokat havonta kell sorsolni. Az élő rózsafüzér szövetség futótűzként terjedt el, és hamarosan világméretű szerveződésé vált. A tagok, ha nem is ismerik egymást, mégis összefonódó egységben az egész Mária Zsolozsmát elimádkozzák az emberiség javára. Ezzel végül is minden tag 15 napon belül maga is elimádkozza az egész rózsafüzért. A kezdeti nehézségektől próbára téve az élő rózsafüzér is kimagasló sikereket ért el. 1831-től átlépte Franciaország határát, és Itáliában, Svájcban, Belgiumban, Angliában, sőt még Amerikában és Ázsiában is tovább terjedt. 1832-ben 16. Gergely pápa hagyta jóvá az élő rózsafüzért, melyet 1877-ben 9. Pius pápa a Quod Iure Hereditario kezdetű bullával a domonkos rendfőnökének közvetlen hatáskörébe utalta. A számtalan búcsúval ellátott élő rózsafüzér úgymond noviciátusa lett az egyházközségi rózsafüzér társulatoknak. Így a rózsafüzér ima az evangelizáció és a lélekmentés hatékony eszköze lett. Hamarosan feltűntek azok a hiteles, világi apostolok, akik a szűzanyag kiválasztottjaként népszerűsítették a szentolvasó imát. Ilyen volt például boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér apostola is. Bartolo Longo Itáliában, a Brindisi melletti Lácianóban született 1841-ben. 1863-ban beiratkozott a Nápolyi Egyetemre, ahol erős, liberális, egyházellenes hatásra hitbeli kételjei támadtak, és a spiritiszták közé sodródott, akiknek ekkor már imaházaik voltak arrafelé. Ennek egyenes következményeként a sátánizmus felé sodródott olyannyira, hogy már vezető beavatást kapott. 1864-ben doktorált, hazatért családjához, és ügyvédként kezdett dolgozni. Ám szörnyű rémálmai és kimerültsége miatt orvoshoz fordult. A gondviselés két kiváló jó barátot terelt eléje, a buzgó katolikus Vincenzo Pepe professzort és Alberto Radente domonkos atyát, akik hatására felismerte súlyos tévejgéseit és megtért. Fölhagyott az ügyvédi munkájával, és szülővárosában, majd később Nápolyban egészen Isten és a rászorulók szolgálatába állt, bár erősen aggódott saját üdvössége felől. Egy nap a szűzanya hangját hallotta a szíve mélyén. Aki terjeszti a rózsafüzért, üdvözül. Kedvező házasodási lehetőségeket visszautasítva tisztasági fogadalmat tett. A Pompei környéki birtokos Mariana de Fusco grófnőnél vállalt gyermeknevelői és jószágkormányzói munkát, és hamarosan a grófnővel lelkitársak lettek a jótékonykodásban. 13. Leó pápa tanácsára össze is házasodtak, József házasságban végezték apostolkodásukat. Bartolo Longo látva a Pompei környékén élő nép vallási tudatlanságát, tanítani kezdte őket a katekizmusra és a rózsafüzérre. Szent képek tömegét nyomtatta, melyeket ingyen osztogatott. Mivel Longo úgy tekintette a szentolvasót, mint láncot, mely Istenhez és Máriához kapcsolja az embert, ingyen osztogatta a népnek a szentolvasókat is, megtanítva őket az imádkozására. Tekintve, hogy a Pompej környéki nép szerette a mulatságokat, ezért népünnepélyeket szervezett, ahol tombolát húzatott mindenkivel, és a nyeremény természetesen szentképek és rózsafüzér volt. Az életét meghatározó, az előzőkben említett sugallat alapján úgy érezte, hogy Pompejben templomot kell építenie a rózsafüzér királynője tiszteletére. Íma meghallgatások bizonyságai után 1876. május 9-én Longo letette egy nagy kegytemplom alapkövét, mely feltűnően rövid idő alatt elkészült, s a győzelmes boldogasszony tiszteletére szentelték. Később világhírűvé vált, mint a pompeji rózsafüzér királynője bazilika. A fő oltárán elhelyeztek egy ajándékba kapott, alaposan restaurált, de megkoronázott kegyképet. A templom körül Longo leányárvaházat nyitott, majd a bebörtönzöttek gyermekeinek szakmunkás képző intézetet alapított. Közben folyóiratokat jelentetett meg, cikkeivel hirdetve és terjesztve a rózsafüzér királynőjének dicsőségét. Ezáltal a korábbi nyomor és romváros helyén világhírű kegyhely lett. Longo egész életművével, de különösen a 15 szombat ájtatosságával a rózsafüzér krisztológiai lelkületét tárta elénk, s ehhez nagy bátorítást és támaszt kapott a rózsafüzér pápájának nevezett 13. Leóban. Bartolo Longo így méltatta a rózsafüzért. Ó Mária áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez köt minket, és az üdvösség erős hídja a pokol szakadéka fölött. Ez a biztos, kikötőben tartó kötél a hajótörések számtalan veszélyében, melyet el nem hagyhatunk soha. Rózsafüzér királynője, te légy erősségünk, halálküzdelmünk óráján. Amen. A rózsafüzér apostola 1926. október 5-én költözött Isten országába. Szent II. János Pál pápa 1980. október 26-án boldoggá avatta. És napjainkban, kedves hallgatóim, Isten anyja hiába hirdeti személyesen a rózsafüzér nélkülözhetetlenségét, hiába küldi kiválasztott apostolait, és úgy néz ki, hogy hiába ajánlják évszázadok pápái, nem csak közömbösök léteznek nagy számban, de sajnos a szentolvasó imádságnak kifejezett ellenségei is. Montforti Pignon Szent Lajos a Szentolvasó című értekezésében már előre megírta a 18. században. Idézem. Először. Az örök elveszettségnek valószínű jele az, ha valaki az angyali üdvözletet megveti, lekicsinli vagy kigónolja. Másodszor. Azok viszont, akik tisztelettel veszik ajkukra, valószínűleg a kiválasztottak közé tartoznak. Harmadszor, azoknak, akik megkapták a kegyelmet, hogy a boldogságos szűzanyát szeretik és gyermeki odaadással viseltetnek iránta, folyton folyvást haladniuk kell az ő szeretetében és szolgálatában, míg nem e jó anya, szent fia által az égben elviszi őket a dicsőség azon fokára, mely érdemeiknek megfelel. Majd így folytatja. A tévtanítók, akik mind az ördög gyermekei, írtóznak az üdvözléktől, és inkább kígyót melengetnének a keblükön, semmint rózsafüzért hordoznának magukkal. Napjaink eretnekségei is mind elvetik a rózsafüzérimát. És jegyezd meg, testvérem, írja Szent Lajos, ha kész vagy Jézus és Mária naponkénti rózsafüzéres szolgálatára, akkor övezd fel magad a kísértések ellen is. Hiszen ellened támadnak majd a tévtanítók, a szabad szellemek, a félig jámborok, az álprófékák, de még saját romlott természeted és az egész pokol is, mindezt azért, hogy erőnek erejével elszakítsanak ettől az ájtatosságtól. Nem lehet jó katolikus az, aki a szentolvasó kegyelmeit megveti. Nem lehet jó katolikus az, aki a rózsafüzér társulatokat támadja. A lélekmentés nagy ellensége az, aki bárkit is lebeszél arról, hogy naponként imádkozza a szentolvasót, ami az igazi jámborság útjára téríteni őt, és megmenteni lelkét a kárhozattól. Ha igaza van Szent Bonaventúrának, aki állítja, hogy mindaz, aki nem tiszteli a szűzanyát, bűnben fog meghalni, és könnyen a kárhozatra juthat. Mert, kérdi Szent Lajos, milyen büntetésben is részesülhetnek azok, akik másokat eltérítenek a szűzanyától és az ő kedves ájtatosságától? Fejezi be intermeit Montforti Grignon Szent Lajos. Én még hozzátenném, kedves hallgatóim, hogy bizony nagy tévedést hirdet az, aki az ökumené hátráltatását látja a rózsafüzér imában. Mert a szentolvasó imádkozását nem egy népi kezdeményezés vetette fel, nem valamelyik földi ország uralkodója kérte, hanem egyenesen a mennyország királynőjének, az egyház anyjának az óhaja volt. Ennek ellenére akármely kérését, amiként konkrétan a rózsafüzérezést sem teljesítette széles körben a világegyház, mind a mai napig. Hogyan lehet az, hogy az egyház tisztségviselői nem ismerték fel az Isten anya kérésének és könnyeinek fontosságát? Talán megfeledkeztek volna arról, hogy mennyei irányítás nélkül beleveszünk a teremtményi és emberi szempontokba? Talán megfeledkeztek arról, hogy az egyházat a Szentlélek, az ő mátkáján, Szűz Márián keresztül biztos stratégiával vezeti? Talán bizony megfeledkeztek arról, hogy a fatimai jelenésekben Isten nem csupán egy magán kinyilatkoztatást, hanem az egyház egészének szóló profécia kegyelmét ajándékozta legegyszerűbb gyermekeink keresztül. Nos, ki adja meg a választ? Mert azt meg kell mondanunk, hogy a pusztán teológikus, tudományos és földies szempontok szerinti értékelés és szemlélet óhatatlanul elégtelenné teszi az egyház működésének hatékonyságát, így az egyetemes imádkozást is. Miközben a hatalmas intellektussal bíró gonosz szellemek földi csatlósaikkal minden teologizálás nélkül folyamatosan pusztítanak a lelkekben. Nos, a Mária korszak jelenései sorozat különösen a fatimai kérések ismeretében ráérezhettünk az üdvözlégyek és a rózsafüzér imádság titokzatos értékeire. Ám ha továbbra is fenntartásaink vannak, félő, hogy az Úr előtt majd keserűen tekinthetünk pulasztásainkra, mert értetlenkedtünk az üdvözlégyek ismételgetése felett, figyelmetlenül vagy kevésszer imádkoztunk. Láthatjuk majd, hogy életünkben hányszor éreztünk indítatást, de halogattuk. Bele is kezdtünk volna, de kifutottunk az időből. és végül tán el is mondtuk, de hadarva. Pedig lelkünk mélyén egész életünkben kerestük az édesanyai kezet. Aztán nagy felnőttségünkben halogatni kezdtük a gyermeki alázatot. Pedig Grignon Szent Lajos is ezt tanácsolja a Tökéletes Mária Tisztelet című művében. Idézem. Aki megtalálja a szűzanyát, megtalálja az életet Krisztust, aki az út, az igazság és az élet. De Szűz Máriát nem találja meg az, aki nem keresi, és nem keresheti az, aki nem ismeri. Megtalálni s ragaszkodni hozzá különösen ezekben az időkben igen üdvös, mert az ördög jól tudja, hogy kevesebb ideje van már a lelket rontására, mint valaha. Napról napra megkétszerezi tehát erőlködését és támadásait. Idézet vége. Az exorcista tapasztalatok évszázados tanúsága szerint a rendszeres rózsafüzér ima az egyik legnagyobb gátja a sötétség fejedelme működésének, mely a szeretett láng fohásszal még hatékonyabb, hiszen többletkegyelme újra élesítette ezt az ezeréves máriás fegyvert, mely egyben a fatimai ígéret száloga is. Montforti Grignon Szent Lajos szavaival zárom műsoromat. Kérve kérlek ezért benneteket azzal a szeretettel, melyet Jézusban és Máriában irántatok érzek. Imádkozzátok el naponta az olvasót, sőt, az egész 15 tizedes rózsafüzért. Halálotok óráján áldani fogjátok azt a napot és az órán, amikor nekem hittetek. Ó, rózsafüzér királynője, könyörög érettünk, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre. Amen. A következő műsoromban az Isten anya által kért engesztelésről fogok beszélni. Köszönöm figyelmüket!
Kedves hallgatóink, Begyik Tibor előadását hallották a Mária jelenésekről.